Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor, és vendégem Házi Andrea, a Rajszeg Komplex Művészeti Terápiás Rajziskola művészeti vezetője, akit köszöntök.
Szia. Köszöntök én is mindenkit.
Két dologról szeretnék beszélgetni tulajdonképp párhuzamosan. Egyrészt magának ennek a művészeti terápiás rajziskolának a kialakulásáról.
Igen.
Illetve azért azt lehet tudni, vagy illetve én elmondtam, hogy a csoportjaitok egészen óvodás kortól a fiatal felnőtt korig kísérik az embereket. Másik oldalról pedig a te szemléletedről, ami az oktatásban nagyon fontos, mert hogy te azt mondod, hogy nagyon fontos, hogy a tanár bevonódjon a gyerek életébe, és olyan irányba terelje őt, amely aztán a személyiségének a kinyilásához és a pozitív énkép kialakulásához vezet. Sok minden mást is mondtál te most az elmúlt időszakban itt-ott, ezekre mind ki fogunk térni, de akkor kezdjük magának a komplexumnak az ötletével, meg a megvalósításával.
Hát igazából ez a komplexum, ugye ez a rajziskola, ez nem komplexumként indult, hanem ennek egy teljesen természetes oka van. Ugye én elvégeztem a Képzőművészeti Egyetem tervezőgrafika szakát, mint mindenki, utána elment nagy multikhoz dolgozni, és igazából ez egy teljesen kényszerpálya volt az eleinte, mivel hogy nekem született egy sérült gyerekem második gyereknek, és nem tudtam visszamenni dolgozni. És így elgondolkodtunk a férjemmel, hogy mit tudnék csinálni. És azt mondtam, hogy csináljuk egy rajziskolát. És akkor gyakorlatilag benne voltunk, ugye akkor már egy terápiás folyamatban olyan szinten, hogy ugye foglalkoztunk ezzel a sérült gyerekkel.
Megkérdezhetem, hogy ez milyen mértékű volt, mennyire érintette mondjuk így az életeteket?
Hát az életünket nagyon pozitívan érintette, mivel hogy gyakorlatilag utat mutatott arra, amit most csinálok. Annyi volt, teljesen egyszerű dolog volt, hogy volt egy mélempény leválás a 8. hónapban, és ezáltal kialakult egy oxigénhiány, amivel kialakult egy nyelésbénulás, és nagyon innen is nagyon köszönöm a Bókai utcában dolgozó intenzíveseknek, az Inginek az életét. Egy klasszikus terápia helyett egy akkor még kísérleti stádiumban lévő hűtéses technikával állították meg ezt az oxigénhiányt, az Ingi egy kísérleti csoportban volt benne, és mi is nagyon pontosan odafigyeltünk arra, hogy az Inginek ne adjunk túl sokat, ne kapkodjunk bele a terápiákba, a gyógytornát adjuk neki, és hát így el is értük, hogy 2 éves korára megtanult enni, mert addig ugye szondatáplált volt, ugye az oxigénhiány következtében egy csomó izom ugye hipoton lett, és újra kellett idegzeni mindent. De mindegy, ezt nem is akarom hosszan, de ezáltal egy otthon létben.
Igen, tehát itt én is erre voltam kíváncsi, hogy innentől kezdve neked ez egy 24 órás szolgálat, ez és egy közben meg egy erős fejlesztési folyamat.
Igen, és az, hogy ugye az Ingi más, a férjemen is rajtam kívül nem tudta más etetni, és azon kívül még ott volt a Marci, aki akkor volt 1,5 éves, tehát hogy ez egy nagyon kemény időszak volt az életünkben, viszont akkor nekem ez a tanítás, amit én elkezdtem, az ott a kertünkben lévő faházban, az egy kikapcsolódás volt, ez egy paradicsom volt, ez egy öröm volt, amit csináltam, és aztán egyre több tanítványom lett, és ezekkel a tanítványokkal is pont ugyanúgy foglalkoztam, mint ahogy az Ingi rehabilitációjával foglalkoztam, pont annyira vonódtam be, megkerestük a helyeket, megkerestük a személyiségéhez illő iskolákat, tehát az Inginél is ugyanaz volt, hogy mindig megnéztük, hogy mire van szüksége, az hol van legjobb helyen, de nem nyomtuk teleterápiával. És akkor ez így szépen kialakult, ez a dolog, és mivel elindult bennem ez a terápiás vonal, abszolút, utána rögtön beiratkoztam Pécsre a művészetterápiás képzésre, ez ugye az Orvosi Egyetemnek meg a Művészeti Egyetemnek egy közös képzése volt, még most is van, 2,5 éves, és ott gyakorlatilag a pszichiátriától, illetve a pszichiátri alapoktól kezdve a pszichológiai alapokig és a terápiás módszerekig mindent végig tanultunk. És és ez adott gyakorlatilag egy olyan profi szakmai hátteret, mind a mellett, hogy a képzőművészeti hátterem megvolt, hogy ebben a felfogásban elkezdtem dolgozni. És ami még nagyon fontos, és ezt itt megemlíteném név nélkül, hogy a Pécs alatt elkezdtem járni egy terápiába, egy nagyon erős terápiába, ami nem csak azért van, hogy az én handicapjeimet innen kiszedjük, hanem pontosan azért, hogy én úgy tudjak ezekhez a gyerekekhez kapcsolódni, ahogy az egyrészt tisztességes, másrészt pedig, ahogy én segítő szándékkal mennyire léphetek be az ő zónájukba, mennyire vonódhatok be, hol a határ, hol tudom az én saját határaimat fölállítani, hol tudom a gyerek határát fölállítani felém. Tehát ez egy viselkedés terápia gyakorlatilag, ez egy nagyon erős önismereti terápia, önismereti folyamat. Azon kívül Pécsen is volt egy évig csoportos önismereti terápia, amiben nagyon-nagyon sokat tanultam, és gyakorlatilag ez a terápiás rendszer, ez most is folyik. Ez egy picit átment most már szupervízióba, ahol a mostani, ugye nagyon tudjuk, hogy mostanság ugye a gyerekek teljesen mások, mint amik mi voltunk, és ahhoz útmutató, ahhoz rálátás, ahhoz terápiás eszközök, kommunikatív zónák, ról beszélgetünk ezeken a szupervíziós üléseken.
Ahogy én hallgattam veled készült interjúkat, nekem az nagyon lejött, hogy, és szerintem ez roppant szimpatikus, amit most köszönöm. Nagyjából el is mondtál, hogy figyelembe veszed, hogy teljesen más a mostani helyzet. Máshogy érnek ezek abszolút. A gyerekek, máshogy fejlődnek. Te azt mondod, hogy sokkal korábban és gyorsabban érnek. Úgyhogy egyébként nagyon résen kell lenni.
Így van.
Hogy mikor mit mutatsz, mikor hogyan reagálsz, mikor mire hívod fel a figyelmét. És azt is mondod, hogy te a személyiségeddel tanítasz.
Így van.
És ebben van benne az, hogy bevonódsz. Hogy adott esetben keresed azt, hogy megtudd, mi van vele otthon, mi van az életében, de közben szerintem az egy nagyon érdekes kérdés, pont az idő miatt, hogy hogyan fér bele az, hogy ilyen módon is ott vagy, és mondjuk valamiféle biztonságos teret adsz, és közben foglalkoztok a rajz részével is, mert pont ez az, amiben szerintem hiány van, hogy időt és figyelmet adjunk egymásnak.
Igen, igazából ez a két dolog, amit említettél, ez nagyon szorosan összefügg. Tehát minden órám úgy kezdődik, hogy először beszélgetünk egy pár percet arról, hogy kivel mi van az iskolában, az életben, a dolgaival, és akkor ott mindenki mondja.
És ezt ők egymás előtt is megteszik?
Egymás előtt. Tehát az annyi szerződés van az elején, amikor elindulunk szeptemberbe, hogy ami a csoportban történik, az a csoportban marad. Ami a csoportban marad. Nyilván vannak személyes négy szem közti beszélgetések is, de általában itt most a csoportról beszélünk. A csoport abban, hogy a csoporttal ilyen bizalmasan vagyok, és a többi gyerek is ezáltal kinyílik, ezért a csoportnak lesz egy nagyon erős megtartó ereje. És igazából nekem utána már csak moderálnom kell ezt az egészet, mert a csoport fogja adni az önbizalmat. És én azt gondolom, hogy ezek a bevonódások azért kellenek, mert ezek a gyerekek, mint említetted, sokkal hamarabb érnek. Sokkal hamarabb érnek, nem kezelhetjük őket már gyerekekként. Nem lehet őket csak bizonyos korlátok közé beszorítani, de akkor is csak úgy, hogyha én empatikus vagyok, és én azt mondom, hogy figyelj, én tudom, hogy ez neked most nehéz, mert az egész napot végig tanultad. De most az van, hogy van egy célunk, amit el akarunk érni. Ehhez a célhoz ez kell. De ha fáradt vagy, akkor ott van a tea, menj ki, ígyál egy teát, ott van kint a hinta, menj ki, hintázzál. Nem kell tőlem engedélyt kérni, nem kell semmi. Felállsz, és kimész. Érezd magadon azt, hogy mikor vagy fáradt, és ne zavard a többit. És ez egy nagyon fontos dolog, mert így a gyerek teljesen lelkismert furdalás nélkül tudni fogja, hogy mikor van az, amikor neki ki kell lépni, hogy egy pici friss levegőt szívjon. És az, hogy én így gyakorlatilag bevonódom, és őt felnőttként tekintem, én akkor azt is el tudom mondani, hogy figyelj, nekem most ez, amit te csinálsz, nekem ez nem tetszik. És nem azért nem tetszik, mert én ettől ideges vagyok, hanem azért nem tetszik, mert én féltem őt, meg őt, meg őt, aki ugyanúgy mondjuk készül a felvételire, de én szeretném, hogyha őket felvennék. hogy tudsz arra tekintettel lenni, hogy ő nekik ez jó legyen? És ebben jön az önismeret, amit az elején említettem, hogy ez a folyamatos szupervízió, meg önmagamra tekintés, pont azért, mert ha engem idegesít valami, azt meg kell keresni, hogy miért van. De általában ezekben a helyzetekben engem az idegesít, hogy a másik veszteséget él meg. És nem az, hogy engem zavar.
Világos. Amit elmondasz, abból nekem egy kicsit az is lejön, és ez az, ami egyébként az én korosztályomnak talán nem volt, uh-huh. hogy kifejezhetem, amit érzek.
Abszolút.
Tehát, hogy eldönthetem, mit érzek, hogy ez most fáradtság, és akkor én most ezt kifejezem úgy, hogy most egy picit abba hagyom, és kimegyek. Tehát, hogy vannak választási lehetőségeim, hogy hogyan reagálok saját magamra. És ugye van egy keretrendszer letéve, hogy ezért vagy azért nem kell szólnom, tehát ha szükségleteimet végzem el, nem kell szólnom, de nyilván benne van az is, hogy szólhatok.
Igen,
hogyha valami
igen,
nehéz.
De ez az önismeretnek és a személyiségfejlődésnek ez az alapja. Tehát az, hogy fölismerjem a saját igényeimet, meg tudjam a saját határaimat határozni, meg tudjam azt mondani, hogy mi az, amit bírok, mi az, amit nem bírok, mi az, amit szeretek, mi az, amit nem szeretek. És ezáltal tudom befolyásolni a saját viselkedésemet, mivel én megadom azt a szabadságot, hogy ebből ő ki tudjon lépni, amikor neki erre szükséglete van. És ez egy nagyon fontos dolog, és most nem azt mondom, hogy kimegy az óráról, hanem csak annyira megy ki, hogy mondjuk 2-3-at hilok magán a nagy hintán is hintázik.
De hát ez nagyon jó. Itt ez egy kérdés, hogy eljut-e oda, hogy ezt elhiszi, hogy lehet, tehát hogy ez ugye
abszolút.
Így van, hogy ezt lehet, másrészt meg, hogy valóban nincs ennek olyan következménye, ami őt rossz irányba, vagy negatívan befolyásolja, de gondolom, hogy ez alapvetően a személyiségedből, tehát a személyiséged az erre ígéret, tehát nem fogja nem merni megtenni igazából.
Jaj, abszolút nem. Tehát így egy mondjuk egy hónap után az ujjak is teljesen beállnak, sőt, talán még egy hónap sem kell. Amikor jön valaki, azt mondom, hogy mit tudom én, Emma, légy szíves, mutasd meg, hogy hol a mosdó, hova tegy a táskáját, mutasd meg mindent, adj neki rajztáblát, vezess körbe, és a gyerekek is nem is csak egy jönnek, és persze itt kell ezt csinálni, azt csinálni, és utána elmondom, hogy mik a szabályok, és nagyjából, és akkor kevés szabályunk van, annyi van, hogyha úgy érzed, hogy fáradt vagy, akkor nyugodtan tarthat szünetet. Ez nem szégyen, ha az ember elfárad, én is elfáradok.
Mit gondolsz, hogy többnyire milyen tervvel mennek hozzád? A gyerekek. Nyilván van az, akit hoznak, és van az, aki maga fejezi ezt ki, hát nyilván korosztályfüggő, de mik az
igen,
általános
hát
tapasztalatok?
Ez egy picit komplexebb dolog, ugye mivel én a 7.-8. korosztályt tanítom, és alattam még van, hogyha az érdi iskolát nézzük, ugye három csoport.
Igen.
Tehát, hogy akkor annyi van, hogy az ovisok, kis csoportosok jönnek, ugye pont ezért a szupportív terápiáért, azért, hogy a síkból térbe lévő látás, ugye ez gyakorlatilag az írás-olvasásnál nagyon fontos, itt síkból térbe építünk, aztán utána tanulják a klasszikus technikákat a következő csoportba, utána pedig bekerülnek, ugye itt ekkor van a rajzi törés, amikor olyan alsóból felsőbe mennek, én itt semmiképpen nem terveztem a metodikába, és nem is valósítok meg klasszikus nagyon monoton rajzolási dolgokat, hanem igazából arról van szó, hogy itt nagy részben kreatív feladattal foglalkozunk. Ez azért nagyon fontos, mert ha stúdiumot adok nekik, tehát klasszikus csendélet, hokerli, akvarell, akril, grafit, tónus, stb., unni fogja, azt fogja mondani, hogy nem tudok rajzolni, mert ez a rajzi törés korszakában ez így van.
Ez a pszichológia által abszolút ismert fogalom,
így
sőt így ismert, hogy rajzi törés.
Igen.
És egész pontosan valami olyasmit jelent, kimásoltam egyébként, tehát akartam erről beszélni, hogy valahogy elmegy az önbizalma abban, hogy jó, amit ő csinál, és a rajzolás helyett inkább a konkrét több sikerélményt tartogató megtapasztalások felé fordulhatnak, mint a fotó, a zene, az írás, a tervezés, ilyesmi.
Igen, ez azért van, mert ugye pont akkor változik a testünk is.
Aha.
És ilyenkor az van, hogy ugye a kislányból nagylány lesz, a kisfiúból nagyfiú lesz, és ez a fajta elfogadás, saját testemnek az elfogadása, az öltözködésemnek az elfogadása, a reflektáció az iskolából, az osztálytársaimból kifolyólag így is egy iszonyú nagy frusztrációt okoz. Ha még abba beletesz, és ezáltal az van, hogy jaj, már nem, és nem tudok már olyan önfeledten rajzolni, mert ez a rajz béna. Ez mindig ugye ez van. És akkor gyakorlatilag ezekkel a kreatív feladatokkal, amiben bevonunk varrást, hímzést, fotót, egyéb technikai felszereltséget igénylő technikákat is, varrógépet, írógépet, tehát analóg technikákat is, ezáltal ez egy kísérletezésbe megy át, ami olyan sikerélményt ad, hiszen annak nincsen megfogható szabályrendszere. És ezáltal ez az önbizalom szépen lassan, ez a 2 év alatt, ugye 5.-6. osztályra tesszük ezt, szépen felépül, és mire ez az önbizalom kialakul az előtte lévő csoportban, meg a klasszikus technikáknak az ismerete alakul ki, ezáltal hozzám már úgy kerülnek, hogy azért önbizalomban ott vannak, klasszikus technikákban ott vannak, és akkor jövök én ebből a nagyon erős személyiségemmel, és teszem őket be a felnőtté válás rendszerébe. És mi is volt a kérdés, az alapkérdésed?
Hát először azt kérdeztem, hogy mi a terv, amivel mennek, na, és igen, akkor utána igen, beszéltünk igen. erről, hogy mi van a terv, ez a rajzítörés.
A terv ugye alapvetően itt azért megfordul nagyon sokakban a felvételi, de a csoportom mondjuk azt mondom, hogy 2/3 a felvételi szándékkal jön ide, a másik 1/3 pedig terápiás szándékkal. Tehát a csoportban levés, a csoportnak a megtartó ereje, a rajzolás, mint művészetterápiás eszköz. Gyakorlatilag ennek most ez a lényege.
Azt is mondod, hogy nagyon nehéznek tartod a mostani időszakot, igen. és elég fontosnak tartod magát a terápiás közeget. És ilyen értelemben, tehát most csak erre rá akarok igen. erre állni, hogy mit jelent. Ugye a terápia szó, az sokaknak
igen.
azt jelenti, hogy valamiféle segítségre szorul az ember, ami külső, vagy nem tudom, de azt is tudjuk, hogy egyébként a művészet terápia az azért valami olyan, amivel magunk tehetünk magunkért.
Igen, hát erre azt tudnám mondani, hogy emlékszem, még én gyerekkoromban volt ilyen, hogy nevelési tanácsadó, kifejezetten uh-huh. ennek ez volt a neve, hogyha valaki tudom, elváltak, vagy bármi probléma volt, akkor el lehetett menni, és akkor ott tanácsot adtak a szülőknek, hogy kvázi a gyereket miként kell nevelni. Egy picit azt gondolom, hogy ez a terápiás felfogás nálunk nem csak ugye a személyiségfejlődést segíti, hanem a szülőknek való útmutatót a gyerekhez. Tehát, hogy én rengetegszer minden hónapban egyszer csinálok közös szülői konzultációkat, amire személyesen kitérek a gyerek, amiben személyesen kitérek a gyerekekre is, illetve a szülőket próbálom az irányban terelni, hogy a szülőben ne legyen szorongás a gyereke más nevelése által, mert ugye azt érzi, hogy az a nevelés, amit ő kapott, az ugye nem működik, vagy esetleg ugye...
Értem.
És valami más kell, amihez nem tudja, hogy nyúljon. És gyakorlatilag ez most nagyon mindennapos dolog, hogy a gyerekeknek engedünk mindent, de és ebben én is egyetértek részben, de hogy bizonyos határokat viszont meg kell húzni. Mert én azt gondolom, hogy az a fajta határtartás nélküliség okoz egy nagyon sok mindent, a figyelemzavart, az ADHD-t. Most nem azt mondom, hogy ez okozza, de ez is befolyásolja.
Belejátszik.
Így van. És én azt gondolom, hogy ez a fajta nem is nevezném terápiának, csak nyilván ez most az elismert, vagy ismert használat, hanem ez egyfajta útmutató a gyerekekhez, a gyerekek személyiségéhez, hogy egy külső helyszínen a gyerek mit csinál, az anya elmondja, hogy otthon neki mi a problémája, és gyakorlatilag ezt a kettőt össze lehet úgy hozni, hogy kialakul egy tervezet, amit mondjuk az első fél évben közösen a szülővel együttműködve meg tudunk alkotni.
De ez azt jelenti, akkor te a szülőre is figyelsz. Tehát
én
te
igen.
Tudod, komplex látod a gyereknek a környezetét, mert te valamelyest a gyerektől tudod, hogy mi van, mibe van, mi az, ami neki nehéz, de akkor ilyen értelemben te azért felméred, vagy letapogatod a szülő oldalát is.
Igen, de hogy ez egy, nem egy direkt folyamat, hanem egy pár éve, amikor
egy... valószínűleg egy ilyen képesség, hogy te erre úgy kíváncsi vagy, és nyitott vagy rá.
Igen, így van, illetve intuitíve azért azt gondolom, hogy mint művész azért ezeket így érzem, de azt vettem észre, hogy egy pár éve ugye nagyon-nagyon volt egy ilyen nagyon erős generációs váltás, amiben mai napig is benne vagyunk. És azt vettem észre, hogy a szülők és a gyerekek kapcsolata már nem olyan, mint azelőtt 5 évvel. És ez ugye ez azért is van, mert a szülőre rengeteg teher hárul. Hát nekem is 3 gyerekem van, én tudom, hogy hány helyen kell még helytállnom. És ezáltal a szülő nem tud olyan sok időt, vagy olyan mélységben, ez nagyon fontos, a gyerekkel együtt lenni. És én abban vettem észre ennek a pozitív oldalát, tehát hogyha a szülőt én megnyugtatom, és a szülőnek azt mondom, hogy te figyelj, ez így jó, ahogy van, ezen nem kell izgulni, szerintem ezen kell izgulni, ebben el kell menni orvoshoz, vagy pszichológushoz, de ez így rendben van, azt engedd el, nézd magadba, hogy a te idődbe, vagy ez a te szorongásod, vagy a gyerek szorongása, nézd meg, és ezáltal egy csomó ilyen kis apró hajtás azon a fán, ugye, ami növekszik, ezek le lesznek meccve, és akkor a fő irányban tudunk haladni. És ha a szülő nyugodt, és a szülő rám tud ilyen esetben támaszkodni, akkor az a frusztráció mondjuk egy felvételinél nem megy át már a gyerekbe. Vagy mondjuk egy terápiás hozzáállásnál már nem ütközik meg a gyereken, hanem esetleg tudnak jobban kapcsolódni.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel, Házi Andreával, Rajzszög Komplex Művészeti Terápiás Rajziskola művészeti vezetőjével. Zene után jövünk vissza, maradjatok ti is!